zavartalan, elmélyült, magamat teljesen át tudom annak, ami itt és most van. Ez a fajta élmény, ami a tudatos jelenléthez köthető.
Tulajdonképpen az, hogy agresszívan viselkedünk, vagy agresszívan kommunikálunk, vagy reagálunk, akár fizikailag is a helyzetekre, az rengeteg elfojtott pillanatnak a hozadéka, végeredménye. De ha ennek nem vagyunk tudatában, gondolhatunk arra például egy olyan helyzetben, amikor valamit kérnek tőlünk, és mi úgy érezzük, hogy megfelelésből, jó kisfiúságból, jó kislányságból igent mondunk, akkor mi ezt úgy értékeljük ki, hogy mi áldozatai voltunk annak a helyzetnek.
Ez itt az Adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral. Mai korunk társadalmában különösen fontos a megértő és az erőszakmentes kommunikáció. De vajon el lehet-e sajátítani? Egyáltalán tanulható? És ha igen, hol kell alkalmaznunk? Szorosan ehhez a témához kapcsolódik a tudatos jelenlét is, melynek során az ember jobban megtanulja érzékelni és felfedezni a környezetét. Segítségünkre lehetnek a különféle meditációs gyakorlatok is. Következő két vendégemmel, Mellár Anitával és Láncos Andrával tudatos jelenlét értelméről és az erőszakmentes kommunikáció fontosságáról beszélgettem. Tartsanak velünk! Köszönöm az Adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégeimet, Mellár Anitát, a Mindfulness trénerét, és Láncos Andreát, aki az erőszakmentes kommunikációval foglalkozik.
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, lányok, és legyetek üdvözölve! A mai podcast beszélgetés pedig azért is különleges, mert egyrészt ritkán vannak női vendégek az Adásidőben, másrészt pedig ez az első olyan adás, melyet vezetek, hogy egyszerre két vendéggel is beszélgethetek. Na de vágjunk is bele, hiszen a két terület, amivel ti foglalkoztok, az szorosan összekapcsolódik. Ugye mind az erőszakmentes kommunikáció, mind pedig a Mindful szervezet, amely ugye tudatossággal foglalkozik, illetve a tudatos jelenlétet taglalja. Anita, akkor kezdjük talán veled, hogy téged kérdeznének először, hogy mutasd be kérlek azt, hogy mit is takar magában ez a szervezet, mivel is foglalkoztok, mit jelent az, hogy tudatosan jelen lenni valahol?
A mindfulness ugye magyarul két kifejezése, két magyar fordítása létezik. Az egyik, ahogy említette te is, a tudatos jelenlét, a másik pedig az éber figyelem. És igazából erről is van szó, hogy tudatosan jelen vagyunk éppen bármiben, amit csinálunk, vagy hogyha nagyon kitágítjuk ennek a körét, akkor az életünkben. Mindfulness tanárként dolgozom, és ez mellett pedagógusként is, úgyhogy számomra a kettő dolog az egy bizonyos ponton azért eléggé össze is ér így a mindennapokban is. Hogyha egyébként arról kérdezel, hogy mi is a mindfulness, akkor azt szokták erre mondani, hogy egy menő, stresszcsökkentő módszer, most a napokban olvastam ezt, hogy a menő stresszcsökkentő módszer. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy azért ettől jóval több, mint egy egyszerű technika, mert hogy a mindfulness sem egy ilyen unikornisos varázspálcával működik, nem is egy ilyen gyorsan bekapható pirula, amitől minden megoldódik az életünkben. Tudományosan is bizonyított, hogy igenis csökkenti a stressz. És hát erről nem kell beszéljek, hogy mindannyiunk életében jelen van a stressz, annak is az a változata, ami krónikus stressz, ami nagyon sok fizikai és nagyon sok lelki megbetegedést is okoz.
Gondolom, testi tünetekkel is ugye ez lehet jellemezni. Na de hogyan lehet tudományosan, tudatosan jelen lenni? Ez mindenki hát tudja sajátítani, hogy hát mi a tudatosságnak úgymond a jellegzetessége, illetve a kulcsa? Hogyan kell ezt elsajátítani? Illetve mi a kulcsa annak, hogy valaki jól tudjon tudatosan jelen lenni tulajdonképpen az életben?
már is mindenkit megnyugtatok, hogy igenis mindannyian képesek vagyunk erre. Ez egy olyan képesség, ami már mindannyiunkban ott van. És ennek talán az a legjobb bizonyítéka, hogy amikor gyerekek voltunk, biztos nektek is van ilyen élményetek, hogy néztük a kövek alatt a hangyácskákat, vagy ahogy az esőcseppek végigcsorogtak az ablakon.
Nagyon rég volt már, de
igen. De hogy ez a zavartalan, elmélyült, magamat teljesen át tudom annak, ami itt és most van. Ez a fajta élmény, ami a tudatos jelenléthez köthető. Csak aztán nyilván a napunk folyamán, vagy az életünk folyamán ez a képességünk úgymond kikopott, mivel hogy jöttek a feladatok, a to-do listák, a mindenféle programok, az életnek a valójában a sűrűje, ezt is mondhatnám. Ha egy picit még így visszaviszem a tudatos jelenlétet így az eredetéhez, azt tudni kell róla, hogy buddhista eredetű, ám a gyakorlásához nincs szükség semmilyen...
Tehát Ázsiából származik.
Igen, így igaz, és 1979 volt nagyjából az a dátum, amikor a mindfulness megalapítója, vagy így a mindfulness mozgalomhoz szorosan fűzhető Jon Kabat-Zinn, egy biológia professzor volt az, aki nem csak a biológia professzora volt, de zen buddhista gyakorló is. És ő volt az első, aki azzal megpróbálkozott, hogy vajon a mainstream tudományba, a mainstream orvoslásba hogyan lehet bevinni ezeket a meditációs eszközöket.
Tehát ezek inkább ilyen gyakorlatok, ugye?
Ezek konkrét gyakorlatok, és anno meg is alkotta a munkatársaival együtt a Massachusetts-i stresszcsökkentő klinikán, megalkotta ezt a programot, amit MBSR programnak is szoktunk hívni, Mindfulness Based Stress Reduction Program, tehát stresszcsökkentő program, ami egy 8 hetes program. És valójában a most futó mindfulness programok is ezen alapulnak. Szóval, hogy azért érdemes itt talán így megállni és végig gondolni ennek a jelentőségteliségét, hogy Jon Kabat-Zinn valójában a kelet és a nyugat találkozását hozta össze. Hiszen mindannyiunknak valójában szüksége van arra, hogy egy picit lekapcsolódjunk a világról, lelassuljunk, egyáltalán tudjunk kikapcsolódni, és ne csak ebbe a folyamatos pörgésbe legyünk benne.
Itt nyugaton azért hát kell, hogy kikapcsolódjunk, mert hát nagyon, nagyon pörgös világban élünk.
És ugye elképzelhetetlen az, hogy egy meeting előtt, vagy akár a meeting közepén azt mond a főnökönek, hú, bocsi, ez most nagyon kiakasztott ez a hír, totál stresszes vagyok, most el kell vonuljak 30 percre valahova. Szóval, hogy a nyugati ember igénye megteremtődött arra, hogy ez a filozófia, ez az életszemlélet bekerüljön és integrálni tudjuk a mindennapokba.
Tehát nagyon jó, hogy említetted a munkakörnyezetet, mert hát ugye ehhez rákapcsolódnénk a következő témára, az erőszakmentes kommunikációra. És hát itt Andreát kérdezném, ugye, aki ennek a szakértői élete ezzel foglalkozik, hogy mi a helyzet a mai világunkban a megfelelő kommunikációval, illetve hogyan is kell erőszakmentesen kommunikálni, el lehet ezt sajátítani, ezt a fajta kommunikációs stílust, mit kell tudni?
Hát az erőszakmentes kommunikációról azt érdemes tudni, hogy bár a kommunikáció az eszköze és azon a síkon tud megnyilvánulni, maga a szemléletmód és ez a gondolkodási technika, amit kínál az erőszakmentes kommunikáció, de hogy ez egy sokkal mélyebb, és szintén megemlíteném a tudatos jelenlét és a tudatos kapcsolódás fontosságát, tehát hogy sokkal mélyebben és tudatosabban kell ezzel dolgozni, mint pusztán csak a kommunikációnkban különböző eszközöket beemelni, tehát hogy ez azt gondolom, hogy egy szemléletmódváltást, egy nagyon komoly szándékot, döntések sorozatát jelenti, hogy én meg tudok állni, le tudok lassulni, nem biztos, hogy az éles helyzetekben, de akár korábban valamilyen kihívást jelentő helyzetre rá tudok-e nézni ezzel a szemléletmóddal, és hogy tulajdonképpen itt egy 4 lépéses módszerről beszélünk, ami egyrészt vezet is ebben a gondolkodásban, Tehát a megfigyelés, az érzésekkel való kapcsolódás, a mögöttük meghúzódó szükségleteinkkel, fontosságainkkal, értékeinkkel való kapcsolódás, amelyek minden pillanatban meghatározzák azt, hogy mit gondolunk helyzetekről, másokról, önmagunk viselkedéséről. És hogyha képes vagyok ilyen módon kapcsolódni magammal, akkor képes vagyok ugyanezen a módon kapcsolódni a másikkal is, és hogy ebből egy egész más síkra érkezem. És hogy ez a lényeg, hogy én visszanyerjem az erőmet, a tisztánlátásomat, és hogy mindennek a folyamatnak köszönve képes legyek különválasztani az ítéleteimet. Mert hogy sajnos az ítéletek jönnek sokkal gyorsabban az adott pillanatokban, mert hogy ezt gyakoroltuk eleget és elég sokat életünkben, hogy mindig gondolunk valamit magunkról, másokról, és tulajdonképpen ebből kell tudni kilépni, és hogy az nagyon fontos, hogy én eljussak odáig, mert így tudok felelősséget vállalni a saját részemért és az én fontosságaimért, hogy mindezek után akár el tudjam mondani, hogy én ebben a helyzetben miből élnék meg támogatást. És innétől kezdve ez egy nagyon konstruktív jelenlét, egy építő jellegű, nem csak magam számára, hanem a kapcsolat számára is. Tehát, hogy fontos tudatosítani, hogy amikor azt mondjuk, hogy kommunikáció, akkor hajlamosak vagyunk valamilyen relatíve könnyen elsajátítható, zsebből előhúzható instant eszközökre gondolni.
Sablonokra,
amikre azt gondoljuk, hogy igen, hogy én ezt bevetem, akkor az így és így fog hatni.
Mert hát bocsánat, vannak különböző kommunikációs technikák
is. Így van, ez a valóság, amiről beszélünk, tehát léteznek ilyenek. Tehát valamilyen szinten azt mondom, hogy igen, szokták tőlem kérdezni, hogy az asszertív kommunikációs technikák közé tartozik-e. Igen, de hozzátenném, hogy még ott is előfordulhat, hogy egy kicsikét, például ha abba ragadok csak bele, hogy elég az én közlés, de közben nincsen bennem átjáratva az a fajta nyitottság és az a szándék, hogy én tényleg érteni akarom magamat és érteni akarom a másikat, és tényleg fontos a kapcsolatunk, ez nagyon fontos az erőszakmentes kommunikáció szempontjából. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ebben nagyon, nagyon tiszta eszközt és utat kínál az erőszakmentes kommunikáció, és számomra is tud meglepő lenni 10 év után is, hogy milyen szinteken hat, és milyen mértékben tud változásokat előidézni.
Erőszakmentes kommunikáció és az agresszív kommunikáció között mi a különbség?
Tulajdonképpen az, hogy agresszívan viselkedünk, vagy agresszívan kommunikálunk, vagy reagálunk, akár fizikailag is helyzetekre, az rengeteg elfojtott pillanatnak a hozadék, a végeredménye. Tehát sokkal fontosabb azokkal a pillanatokkal foglalkozni, és azt tudatosítani, hogy minden pillanatban mi döntünk, hogy milyen szükségletünkről akarunk gondoskodni. De ha ennek nem vagyunk tudatában, gondolhatunk arra például egy olyan helyzetben, amikor valamit kérnek tőlünk, és mi úgy érezzük, hogy megfelelésből, jó kisfiúságból, jó kislányságból igent mondunk, akkor mi ezt úgy értékeljük ki, hogy mi áldozatai voltunk annak a helyzetnek, és nem tudatosítjuk, hogy ez egy döntés volt, valamilyen fajta gondoskodás magunkról, hanem kimondottan áldozati szerepből értékeljük ki ezt a helyzetet. Ennek viszont bőtje van, tehát, hogy ezt magunkban úgy fogjuk elkönyvelni, hogy mi kiszolgáltatottak voltunk, valaki irányította az életünket, és ezt nagyon nehezen bocsátjuk meg magunknak. És minden ilyen pillanatból szépen rakódik össze az a halom, ezt ugye ahogy említettem, úgy nevezzük, most úgy tekintek rá vizuálisan is, mint egy időzített bombára, hogy ebből a sorozatos csalódottságból magamban bizonyos helyzetekben potenciálisan növelem az esélyt annak, hogy én agresszívan reagálok. Ezt valahol le kell vezetnem, valahol ki kell adnom, és a kultúránkból adódóan mi úgy tanultunk meg erőhöz jutni, energiához jutni, hogy másokra dobunk, másokat hibáztatunk. És tulajdonképpen mi ezzel folyamatosan generáljuk, részt veszünk a nagyvilágban.
Még akkor is, hogyha magunkat hibáztatjuk.
Így van, természetesen. Igazából ez a, és igen, tehát hogy lehet, hogy úgy ventilálom, hogy mást hibáztatom, de hát úgy jutottam el odáig, hogy másra dobom, hogy egyébként rengeteg pillanatban hibáztattam magamat az ilyen jellegű döntéseimért. Tehát minden egyes pillanatban, amikor én nem állok ki magamért, vagy magam előtt, nem tiszta, hogy én igazából nem muszájból kellből tettem valamit, hanem én döntöttem úgy, azzal hozzájárulok a legrosszabb forgatókönyvű agressziókhoz is a világban.
Nehéz elsajátítani egyébként ezt a fajta kommunikációt, illetve milyen tapasztalatokat éltél meg az évek során, a munkád során, hogy tudtál-e esetleg változtatni valamin, egy új szemléletmódot behozni, illetve mennyire nehéz ez gyakorlatba átültetni, konkrét példákkal esetleg?
A nehézsége, megint csak azt tudom mondani, hogy döntés kérdése. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon nehéz bármilyen változást behozni az életünkben általában. És ez igaz az erőszakmentes kommunikációra is, meg hogy áldozatai tudunk lenni reakcióknak. Tehát, hogy igazából amikor nem uralok egy helyzetet, nincs kontrollom alatt, már pedig a stressz helyzetek, az éles helyzetek olyan reakciókat idéznek elő az agyban, tehát igen, lemegyünk az ősagyunk szintjére, amikor tényleg egyfajta élet-halál harcként éljük meg azt a pillanatot, még akkor is, amikor nem kést emeltek ellenünk, velünk szemben, hanem mondjuk egy kritikát, vagy egy megszégyenülést kaptunk, vagy megszégyenülést élünk meg. Tehát sajnos ez tud úgy hatni ránk a mai napig, és ez alól senki sem kivétel, hogy egyszerűen tényleg a régi ösztönök indulnak be, amiből borzasztó nehéz még döntést is hozni. Tehát, hogy ezzel a tudatossággal mi elveszítjük a kapcsolatot. És ez is nagyon nehéz, hogy erre én eléggé fel legyek készülve, ez előtte is, tehát preventíve is sok gyakorlást és döntéseket hoz, hogy én igenis újra meg újra rá akarok nézni békeidőben ezekre a helyzetekre, mert éles helyzetekben nem biztos, hogy számíthatok az idegrendszeremre, vagy még a nem készség szintű ilyen jellegű gondolkodásomra. Tudtam, hogy sok időre van szükségem arra, főleg, hogyha fáj valami, tehát sokat megbántottam valamilyen kapcsolatban, hogy én ott empatikus akarjak lenni. Tehát én megengedtem magamnak azt, hogy nem biztos, hogy tudok abban a kapcsolódásban a másikkal szívesen kapcsolódni. Tehát például ez nekem elég sokáig tartott, ez egy személyes tapasztalatom, hogy én ebben nagyon hiteles szerettem volna lenni önmagam előtt.
Mert akkor nem őszint az ember.
Hogy nekem ez fontos volt, hogy ez szívből jöjjön, és ehhez elég sokat kellett magammal kapcsolódnom ilyen módon, főleg most, ha konkrétan ezekben a kapcsolatokban említem a példát. De közben egy kolléganőmmel mi annyira fontosnak láttuk ezt minél előbb bejuttatni az iskola rendszerbe, és a pedagógusokon keresztül a gyerekekhez, hogy ez minél előbb jusson el, hogy abszolút kezdőként mi ezt elkezdtük tanítani. Tehát ezt hozzátenném, és ezt hitelesen vállaltuk, hogy itt a módszeréről tudunk beszélni, gyakoroltatni is tudjuk, megmutatni is tudjuk.
Ez hogy néz ki, konkrét példákat, vagy élethelyzeteket gyakoroltok?
Igen, saját példákkal dolgoztattunk, tehát hogy az alapinformáció átadás és tréning, vagy az oktatásunk során először bárhonnan hozott témákkal dolgozunk. Tehát ez szabadon választható, és ha konkrétan a pedagógusokról beszélünk, akkor egy kicsit később nyitjuk meg ezt a részt, hogy ők a pedagógusi munkájukban a valamennyi kapcsolódásukból hozhatnak példákat, és azokkal dolgozunk, de egyébként párhuzamosan ezzel játékokat is tanítottunk, hogy ők is ugyanúgy akár kezdőként már a gyerekeknek is elkezdhessék tanítani játékos formában, tehát hogy ezt egy kicsit komplexebben gondoltuk végig. És hát konkrétumok, nagyon érdekes, hogy nagyon korán bevittem például otthon, de úgy, hogy a gyerekeim számára nem derült ki, hogy én az erőszakmentes kommunikációból hozok bármit is. Nem is jött, hogy én most ilyen tudományos szinten, mert hogy szintén inkább magamat figyeltem és próbálgattam, És hogy nagyon sokáig, hát itt két szimbólummal dolgozik, úgy, ahogy ti is dolgoztok ugye Anita szimbólumokkal, mi is két szimbólummal, a sakál és a zsiráf szimbólumaival dolgozunk, és akkor a zsiráf sikoly, aha, volt az, amit én nagyon sokáig, ami engem nagyon sokáig megtartott, hogy már ne olyan jöjjön ki a számon, amivel bántok. Lehet, hogy belőlem még nagyobb hanggal jött ki, mert hogy még sodort a helyzet, de amit mondtam, abban már ebből a sikolyomból már tudtam olyat mondani, ami már erőszakmentes kommunikációsan egy én közlés volt, hogy én most borzasztóan szét, az itt és mostban kapcsolódtam magamban, én most szét vagyok esve, és nem tudok ennél többet kihozni ebből a helyzetből, mint hogy most kiadom, ahogy tudom magamból a dühömet ezzel a sikollyal, de hogy azt gondolom, hogy mindenki jobban jár most, ha én most kimegyek ebből a helyiségből, és mondjuk ezt egy hangosabb verzióban adtam elő, és hogy ez például nagyon sok ideig megtart, és gyógyultam abból, hogy egyébként én egy ördögi körben voltam anyaként. Azt gondolom, talán ez bennem, ezzel nem voltam egyedül, vagy nem vagyok egyedül, hogy abban a pillanatban, és bármilyen kapcsolatunkra ez igaz lehet, hogy tehetetlen állapotunkban megbánjuk, tényleg nagyon sajnáljuk, hogy olyan módon tudtunk valamit kifejezésre juttatni, megbántottuk a másikat, mert hogy a kritika az vastagon, a hibáztatás vastagon tud jönni ilyenkor. És hogy én egy ördögi körben voltam, és hogy ez újra generálta azt is, hogy nem voltam magammal elég jó, tehát éles helyzetekben szinte követhetően rosszul reagáltam.
Hát sokszor rosszul reagálunk, illetve megbántunk néhány embert. Anita, ilyenkor is tudatosak vagyunk? Látom, sokat jegyzeteltél, hogy esetleg mit tenni hozzá az elhangzottakhoz, illetve hogy kapcsolódik így konkrétan a megbántáshoz, az elhamarkodott döntésekhez a tudatosság? Hogyan lehet gyakorolni?
Talán még egy ilyen nulladik lépésre visszamennék, amit Andrea, te is említettél, hogy mennyire fontos az, hogy először saját magunkkal kapcsolódjunk, és hogy ez a mindfulnessben is egy nagyon fontos építőkő, mert hisz, ha belegondolunk, annyi minden kéri a figyelmünket a nap során. Tehát, hogy mindig kint tartjuk a figyelmünket, és ehhez képest elindulni befelé.
Sok energiát is egyébként.
Sok energiát is kivisz belőlünk, igen, a külsőre való figyelm. De hogy ebből elindulni befelé, az azért nagyon sok meglepetést is tartogat. Egy picit olyan, mintha itt találkoznánk a valós lényünkkel, minden jóval és minden rosszal, így cakkompak. Ugyanakkor nekem ez azt is mutatja, hogy az ember így elkezd saját magáért felelősséget vállalni. Tehát már nem mindig a másik a hibás, nem miattad érzem magam rosszul, nem miattad történik velem az, ami történik, hanem mondjuk az én hozzáállásom miatt. Ebben van a mindfulnessnek valójában a stressz csökkentő ereje is, hogy ha benne is vagyok egy stressz helyzetben, nem generálom még tovább, nem gerjesztem még tovább, mondjuk az olyan gondolatok által, hogy ezt már rég máshol kellene tartanom, már megint ezt csináltam, hogy, mert anyám is megmondta, hogy biztos így fogom végezni, hanem hogy egy picit ez olyan, mint egy ilyen hullámvasút, hogy még időbe kiszállni, mielőtt ezek a nagyon elsodró, negatív gondolatok, negatív érzelmek egy olyan lelki feszülésbe és feszültségbe visznek minket, ami tartósan nagyon sok rosszat okoz, szenvedést okoz, nem csak saját magunknak, de nyilvánvalóan ez miatt a környezetünknek is.
Uh-huh. Ez nem inkább terelés, vagy elmenekülés, elfolytás úgymond a problémák elől? Tehát, hogy itt azért van egyfajta különbség, gondolom, hogy azért nem így kell oldani ezeket a stressz helyzeteket, de nagyon jó, hogy ezt mondod, mert nekem egyik barátom korábban azt említette, hogy a stresszt úgy kell elképzelni, mint ugye egy versenypályán, egy versenyautó, hogy köröz, és hogyha pont jól elkapod azt a pillanatot, és beszállsz abba az autóba, akkor te végig tudsz haladni azon a pályán, és fel tudod venni úgymond a ritmust. De hogyha nem veszed fel a ritmust, kiesel, illetve garambolózol. Tehát, hogy valami ilyes, így kell elképzelni azt is, hogy hogyan kell a stressz faktort, illetve a stresszt megoldani?
Én azt gondolom, hogy a tudatos döntésnek van ebben egy óriási ereje, hogy amikor már képes vagyok felismerni, hogy oké, most hogyha tovább gerjesztem magam a kolléganőm hülye beszólása miatt, és egész egyszerűen mondjuk egy gyerekkori élmény jut ezzel kapcsolatban is eszemben, hogy hát anyám is megmondta, akkor ott, hogyha képes vagyok megállni úgymond, és tudatosan látni azt a helyzetet, hozhatok már ott egy tudatos döntést, hogy azt mondom, hogy oké, újra
elég volt,
újra ebben a helyzetben vagyok, tehát nem tagadom le a helyzetet, nem tagadom le a nehézséget, elismerem, felismerem, hogy ott van ez a nehézség, de az már az én tudatos döntésem lett, hogy mit csinálok vele. Hogy elindulok a tudatos megoldás felé, és azt mondom, hogy oké, ez most egy nehéz helyzet, de itt tudok vele lenni. Nem akarom elnyomni, nem akarom elkerülni, nem akarom a szőnyeg alá söpörni, hanem hogy tudok várakozni akár úgymond, és látni, vagy megélni azt, megtapasztalni, hogy ez most fáj, és ez most nehéz, és hogy merhetem ezt beismerni magamnak.
Ez a könnyebb lépés, mikor az ember látja a megoldást, és el tudja dönteni tudatosan, hogy mifelé indul, de mi van akkor, hogyha ezt a megoldást ebben a stressz helyzetben nem látja meg, nem képes meglátni az ember? Andrea, te is esetleg, hogyha hozzá tud szólni ehhez.
Igazából a gyakorlása lesz a kulcs, mindezt nem egy teher alatt, hogy nekem már ezt is például jobban kéne tudnom, mert én erről már hallottam, és föl is fogtam, értettem, sőt esetleg megéltem, hogy ez minőségében mit ad nekem, és akár mit ad hozzá az életemhez. De hogy innétől kezdve, úgy, ahogy mindenben, ebben is hibázhatunk, sebezhetőkké válunk, rosszul csinálhatjuk, de hogy ebből tudni kilépni, ez sokkal fontosabb eszközzel, vagy eszközhöz kötve, vagy egyáltalán az életünk bármilyen területén, hogy ki tudjak abból lépni, hogy a kulcs nem az, hogy én jól csináljak dolgokat, és mostantól mindig, hanem hogy a bármivel, ami most él bennem, azzal kapcsolódni tudja. És ha éppen azzal kapcsolódok, hogy most nincs erőm ezt jól oldani, igazából ez lesz a kulcs. Ez fog engem oldani, ez fog megérkeztetni önmagamhoz, ez enged nyitni lélekben és nem bezáródni, ez enged teret teremteni, és másképp látni, másképp hallani. Tehát, hogy mindegy, mi van bennem, mindegy, mit tudok éppen, vagy mit nem tudok alkalmazni, csak egyszerűen halljam meg, hogy mi az én valóságom. Amit Anita előbb említettél, hogy egyszer csak akár a jóval és rosszal találkozni magunkban, és én szívesen lépek ki ebből a kategóriából, hogy jó vagy rossz, mert csak a puszta valóságom, de hogy igen, erre a rugóra, a fekete-fehérre jár a világ rendszere, és az agya, így van.
Igen, ying és yang is.
Abszolút, így van, tehát igazából nem az a kulcs, hogy semlegesítsük bármelyiket, vagy elnyomjuk, vagy megszüntessük, hanem hogy elismerjük. Mindkettőt.
Igen.
Tehát, hogy ez, ennek az elismerésnek kell teret adni, elismerni a bármilyen érzéseimet, bármilyen szükségleteimet, és igen, akár a sebezhetőségemet, akár a fájdalomból, hogy vannak esetleg bosszúálló vagy gonosz gondolataim, és hogy igen, ezekkel is kell tudni találkozni, és lehet, hogy ezért is félelmetes egy kicsit ez a tudatos felelősségvállalósdi, amit a mi eszközeink kínálnak, mert hogy attól függően, hogy milyen nagyságú a bástya körülöttünk, az attól való félelemből kifolyólag, hogy én nem lehetek rossz, mert erre edzett engem a világ, akkor borzasztóan ijesztő lehet megérkezni ezekbe a magunk előtt is a sebezhetőségeinkbe, arról nem beszélve, hogy mások előtt a sebezhetőségeinkbe.
És hogy ehhez így nagyon kapcsolódik az elfogadás is, hogy így a elfogadása talán annak, hogy az életünk már csak ilyen kettőségek között feszül. Tehát, hogy nem a tökéletességre való törekvés, hanem hogy a teljességre, teljesség az, amit megölelhetünk. Ez nagyon szép kifejezés a mindfulnessben, megölelni a teljességet a jóval és a rosszal, a mélységekkel, a magasságokkal, az igenekkel és a nemekkel, mindennek lehet helye. Pont a napokban jutott eszembe reggelinél, hogy van, mintha mindannyiunkban lenne egy ilyen alap feltevés, hogy az életben csak jó dolgoknak kell, hogy történjenek velünk. De hogy az élet nem erről szól. És hogy Itt van ez az elfogadás, ami nagyon sokszor ilyen mantraszerűen hangzik, hogy fogadd el, meg engedd el, de ez nem
megy,
nem megy ez csettintésre, ugye? Hanem hogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly belső folyamat. És vannak olyan dolgok, amiket az egyik nap nagyon könnyen tudok elfogadni, ugyanazt a dolgot a következő nap nem tudom egyáltalán elfogadni, tehát hogy ebben nincs egyfajta ilyen linearitás.
És hát megfogalmazódott bennem két kérdés. Ki kell érdemelni az elfogadást, és ezt tőletek kérdezem, vagy meg kell erre érni? Egy kicsit túl gondolva, túl filozofálva, mit gondoltak?
Kell érdemelni, és...
Vagy meg kell erre érni, hogy valaki elfogadó legyen?
Én szerintem, ahogy így a mindfulness eszköztárát így használom a mindennapokban, egyre inkább az a megélésem, hogy mindenféle elfogadás önmagunk elfogadásával kezdődik.
Értem. Tehát, valakit szeretünk, magunkat kell szeretni benne, ugye?
Igen, és ez, hogy is mondjam, azért ez, tud bőven kihívást okozni mindannyiunk életében. Úgyhogy ez a befelé fordulás, a magammal való találkozás, és a megölelés a bennem levő teljességnek, azért ez egy jó kis életre szóló feladat, szerintem nyugodtan mondhatjuk.
Azt gondolom, hogy szorosan összefügg. Tehát, hogy olyan mértékben fogok tudni kint elfogadni dolgokat, amilyen mértékben ezt sikerült magamban elfogadni, és eszembe jut még, ahogy hallgattak benneteket, egy amerikai énekesnőtől hallottam ezt, ezt társas kapcsolat kapcsán hallottam tőle, hogy hát én elsősorban magamat szeretem, és megengedem a másiknak, hogy ebben részt vegyen.
Hát igen,
az elfogadás kapcsán is ez jutott eszembe, hogy akár aki szívesen csatlakozik az én elfogadásomhoz, akkor éljük meg ezt együtt, és nyilván ebből az állapotból én ugyanígy szívesen részt vettek az övében.
Említettétek, hogy ti már ugye ismertétek egymást korábbról, ismeritek egymást, és hát a munkátok szorosan kapcsolódik egymáshoz. Miben tudtok konkrétan együtt dolgozni, hogyan tudjátok egymást kiegészíteni, hogy ez a két terület konkrétan hogyan egészítik ki egymást?
Én ugye mindfulness tanfolyamokat is tartok, illetve workshopokat tanároknak iskolában, illetve így az üzleti világban is. Emlékszem, hogy amikor jó magam is beiratkoztam egy erőszakmentes kommunikáció kurzusra, hát imádtam, mert hogy a mindfulness programban, 8 hetes programban is van kimondottan egy ilyen rész, amikor a tudatos kommunikációval foglalkozunk. És hogy ez így nagyon...
Kapcsolódott pont, ugye?
Abszolút, tehát hogy kéz a kézben jár, hiszen mindegyiknek ez az alapja, hogy jelen legyek magamban, és aztán ebből ennek a jelenlétnek a minőségéből tudjak kapcsolódni másokhoz. Úgyhogy ez abszolút így úgy gondolom, hogy nagyon szorosan összefügg, már így nagyon konkrét témát is behozva.
És hát ez nem titok, de hogy húzódik ez már egy ideje, és ezt mi természetesen megengedjük, hogy megérkezzünk, ha egyáltalán, és azt gondolom, hogy igen, tehát csak van ezzel dolgunk, vagy csak történik majd az, aminek történnie kell. Beszélünk talán most már egy éve arról, hogy tudjuk, hogy hány ponton találkozik, tudjuk, hogy mennyire alapvetően ugyanaz a lényege, és hogy már sokat beszélgettünk arról, hogy mondjuk egy társas tréneri minőségben hogyan tudnánk egy ilyen jellegű képzést, tréninget összehozni, akár gyerekeknek, akár felnőtteknek, amelyben mindkettő jelen van.
Bocsánat, muszáj megkérdeznem, erről is beszélgettetek akkor, mikor találkoztunk?
Igen, 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 igen.
Mert ugye, kedves hallgatók, azt kell tudni, hogy egész véletlenül találkoztunk mi az egyik kávézóban, és akkor úgy született ez a mai beszélgetés, de folytassuk is, hogy milyen konkrét tréningeket, képzéseket akartok majd szervezni.
Hát azt tudtuk mindketten egymásról az Anitával, hogy például konkrétan, hogy az Anitának is van gyerekek számára kidolgozott programja, én is tartottam gyerekeknek is erőszakmentes kommunikációs képzéseket, és azt hiszem, hogy egy évvel ezelőtt elsősorban a gyerekekben kezdtünk gondolkodni, de én azt gondolom, hogy úgy, ahogy mindkettő teljesen, maximum az eszköztárában, nyelvezetében, a játékosság mértékében lesz gyerekekre szabottabb, illetve a lényegét tekintve felnőttek esetében is ugyanarról beszélünk mindkét módszer esetében, mint a kicsikkel. Számomra természetes, hogyha a gyerekek kapcsán valamit összerakunk, hogy ez akár analógiásan kiterjedhet más korosztályokra is. Valahogy zajlik most az életünk, amiért még nem léptünk a konkrét tettek mezejére, de valamiért ez természetes számunkra, hogy mi ezt ápoljuk, mederben tartjuk, és egyszer csak azt gondolom, hogy lesz egy pillanat, amikor megállunk, és összerakjuk, mert hogy egyfajta rutinunk mindkettőnknek van a képzések megalkotásával, és...
Nem, erőszakmentesen és tudatosan, ugye?
Így van, így van. Így van.
Ez lehet a szloganunk, és köszi.
Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez csak egyszer csak meg fogjuk érezni, mert hogy ez valamiért egyébként mindkettőnk esetében nekem úgy tűnik, hogy működik, hogy megszoktuk érezni a saját életünkben azt, amikor valaminek eljön az ideje, és tulajdonképpen itt egy közös pont eljövetelét látjuk. Ezt a magam nevében...
Mind a kettőnkben megszületett erre való hívás, az igény. Igen. És ugye Andrea volt is nálam tudatos jelenlét mindfulness tanfolyamon, tehát ő is talán azt hiszem, hogy mélyebben így betekintést nyert ebbe, és nekem is nagyon sokat segített az erőszakmentes kommunikáció kurzus, mert hogy így meg tényleg még jobban látjuk azokat a kapcsolódási pontokat, nem csak a kapcsolódási pontokat, hanem szerintem azokat az igényeket is, amikre úgy látjuk, hogy a gyerekeknek, szülőknek szükségük lehet.
Hát több mindenről beszéltünk, ugye megbeszéltük a tudatosság fontosságát, illetve azt, hogy miért fontos az erőszakmentes kommunikáció az élet egyes területein, de mivel lehetne még folytatni a sort, hogyha így elgondolkodunk, akkor mi kell még egy harmonikus, kiegyensúlyozott élethez? Mit gondoltok?
Egy harmonikus, kiegyensúlyozott élethez?
Például...
Számomra ez azt jelenti, hogy az életnek az apró örömeinek a megélését. Uh-huh. Hiszen ha belegondolunk így az emberi életekben olyan nagyon nagy események, hogy férhez megyünk, gyermekünk születik, kevés az ilyen nagyon nagy esemény, úgymond, amikor jogosan érezhetnénk boldognak, igen, és örömtelinek magunkat.
Igen.
És hogy ehhez képest annyi apró örömöt és így az élet szépségét így hagyjuk, hogy így elkúszon és elsuhanjon mellettünk. Úgyhogy az én számomra ezt is jelenti a mindfulness, a tudatos jelenlét, hogy így a hétköznapok szürkességébe, sűrűjébe behozni a jelenlét erejét, és ezáltal sokkal jobban megélni a saját életünket, nem csak túlélni, hanem meg is élni az életet. És azt gondolom, hogy ez mindenkihez szólhat, kisgyerekes anyukákhoz, éppen érettségiző, stresszes fiatalokhoz, a munkahelyén dolgozó bárkihez, gyerekekhez, pedagógusokhoz, tehát hogy mindannyiunknak úgy gondolom, hogy szüksége van egy olyan eszköztára, ami segít neki abban, hogy egész egyszerűen sokkal jobban jelen legyen az életében. Azt érezze, hogy igen, az életem főszereplője vagyok.
Közben gondolkodtam, hogy még mit tennék hozzá. Azt hiszem, hogy tudni őszintén kérdezni, kíváncsinak lenni, tudni igazán hallgatni. Tehát ez egy nagyon fontos gyakorlandó, tehát gyakorolható és gyakorlandó, mert hogy ez egyébként nekünk nem megy, tehát ez világszinten népbetegség, hogy miközben a másik beszél, magunk gondolataival vagyunk kapcsolatban, és nem a másikkal. Mire asszociálok, én ezzel hogy vagyok, én mit tennék az ő helyében, ebből ugye még akár tanácsokat is tudunk adni. És hogy nem tudjuk a hogyanját, a valódi
figyelemnek. Ez berögződött, ugye? Tehát, persze, hogy ezt az ilyen ösztönösen jön az ember.
Igen, ehhez vagyunk szokva, hogy jól kell tudni reagálni, meg hogy állandóan megszerelni akarjuk a másikat, meg a helyzeteket. Tehát, hogy nem merünk például gyásznak, kellemetlenségeknek, problémáknak időt, teret adni, és amikor azt mondom, hogy aktív hallgatás, természetesen nem csak a problémák meghallgatására gondolok, az öröm meghallgatására ugyanúgy, tehát, hogy egyszerűen csak pusztán úgy jelen lenni, úgy hallani és hallgatni a másikat, hogy én tényleg csak a füleimmel és a lelkemmel vagyok ott. Tehát, hogy külön választom az egyébként automatikusan érkező gondolatokat. De mondom, ez gyakorolható, és tényleg egyszer csak megnyílik egy hihetetlen színes világ. És amit azért megint csak visszacsatolnék, hogy magamat is így elkezdeni hallani, ez is, ez egy, mintha én is egy külön személy lennék, akiben, tehát mintha két részből állnék, amelyik részeimet meg akarom hallani, jelez számomra, és hogy legyen egy részem, aki tud erre megint csak teret és időt hagyni, és ezzel a fajta figyelemmel jelen lenni. És szintén, ha mondjuk ez egy nagyon EMK-s, de nem csak EMK-s, én azt gondolom, te is dolgozol az ítéletmentességgel. Igen. Tehát, hogy azt mondja Krisnamurti, hogy az emberi értelem legmagasabb szintje, vagy az intelligencia legmagasabb szintje, amikor képes vagyok csak szemlélődni, és ítéletek nélkül, kritika nélkül azt látni, amit egy kamera lát és hall. És semmit nem, tehát, és tudni külön választani, amit én miután ezt láttam, észleltem, azonnal kiértékeljük és véleményt nyilvánítunk, pozitív vagy negatív kritikát alkotunk, és hogy ettől tudni szintén megszabadulni. Ez is egy gyakorolható, és tényleg hihetetlen felszabadító élmény. Tehát, hogy rengeteg fölösleges tehertől szabadulunk meg, és hogy én most tapasztalom az iskola rendszeren belül is, ott is dolgozom mentorként, és hogy még mit tennék hozzá, az, hogy tudatosan teremteni olyan időket, amikor nem futtában, kávézás közben a régi sémáink mentén, ugyanúgy eltöltünk rengeteg időt, de olyan kommunikációs formákkal és gondolati minták mentén, amivel beszélünk a dologról, de nincs ráhatásunk. Igazából nem vagyunk konstruktívan jelen, vagy akár csak pusztán elfogadással jelen, tehát megy az ítélkezés, meg akinek mit kellene másképp, stb. Időnk ugyanúgy elmegy vele, de hogy nem történik változás. Tehát, hogy ehhez eszközök kellenek, tehát, hogy olyan idők, amikor tudjuk, hogy mi tényleg megoldani szeretnénk dolgokat, és azon belül tényleg megint csak vannak támogató technikák, hogy mindenki meghallgattasson, mindenki hallhatóvá, láthatóvá váljon, és hogy ebből kezdjünk el előre nézni. Tehát talán még ezt is hozzáemelném.
Abszolút, kiemelve tényleg így a figyelemnek a fontosságát, amit mondtál, hogy tényleg tehát kontrollálni tudjuk úgymond a figyelmünket, tudjuk irányítani, és hogy ott tartani, annál a bizonyos dolognál, legyen az egy megoldandó munkahelyi helyzet, legyen az a párunk, aki velünk szembe ül, mert hogy...
Bizalmat kiépíteni, ugye gondolom.
És ott szétszóródik a figyelem, tehát hogy nem tanuljuk ezt meg, hogy mi történik akkor, hogy hoppá, elkalandozott a figyelmem, de képes vagyok visszahozni, és újra megtenni ezt. A tudatos szünet, talán ez is, amiről így...
Na csak.
Te is beszéltél, hogy számomra anno azért volt a mindfulness egy ilyen nagyon vonzó szemlélet, mert nem csak arról szól, hogy most mindfulness meditációt végzek, hanem arról is, hogy tényleg, hogy tudom ezeket az apró szüneteket, a jelenlét erejét beépíteni a mindennapokba. Lehet, hogy ez tényleg csak annyi, és napközben kétszer-háromszor el tudod végezni, hogy tényleg megízleled úgy igazából mondjuk a kávét, hogy nem csak az első kortra emlékszel, hanem hogy tényleg iszod a kávét, tényleg milyen az illata, milyen a csészéje, milyen a színe, és hogy hat rád. És hogy ezek nagyon egyszerű dolgok, de hogy pont ezektől, ezeknek a segítségével sikerülhet az, hogy kizökkentsük magunkat egyfajta automatizmusból, a robotpilótából, egyfajta megszokott viselkedésmódból. És ha a kávénál fog sikerülni, lehet, hogy legközelebb már a párunkkal szemben is tudjuk applikálni ezt a sokkal megérkezettséget, tudatos jelenlétet.
csak hát akkor ezek nagyon érdekes gyakorlatok, illetve az a kérdésem, hogy mikor lesznek az első ilyen tréningek, ahol jelentkezni, mert már is felkeltette az érdeklődésemet. Ugye, hogy amit említette, különböző stressz gyakorlatok, illetve kommunikációs tréningek, hát ez tökéletes összhang, illetve kombináció, úgyhogy sok sikert kívánok nektek.
Köszönjük szépen.
Nagyon szépen köszönjük.
Egyébként igen, amikor azt kérdezte tőlünk, hogy akár szívesen adunk-e egy riportot, vagy hogy egy podcastet készíthetsz velünk, akkor egymásra néztünk utána az Anitával, hogy ez most már egyfajta elköteleződés lesz. Mert hogy...
Kiduló pont akkor.
Igen, hogy igen, most már ebbe komolyan bele kell állnunk.
Hát, jön a vakáció.
Hát örülök neki akkor, hogy le tudtunk adni ennek, és megvalósult ez a beszélgetés. Nagyon szépen köszönöm ezt a tartalmas, minőségi, építő beszélgetést, és azt is, lányok, hogy itt voltatok velünk, és elfogadtátok a meghívást. Köszönöm Láncos Andreának és Mellár Anitának, hogy ellátogattak hozzánk. Remélem, hogy jöttök majd máskor is, illetve sok sikert kívánok a munkátok során, mert nagyon fontos értékmentő dolgot csináltok.
Köszönjük.
Köszönjük szépen a lehetőséget, örömmel.
Önöknek, kedves hallgatók, megköszönöm a megtiszteltető, kitüntető figyelmüket. Mi jövünk a jövő héten is, addig is vigyázzanak magukra, pihenjenek, a viszonthallásra.